szeretett testvére, mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a Rómaiak írt levelében olvasható. A 8. fejezet első versét, utána a 14. és következő verseket olvasom a 17. versen bezárva. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hát nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atyánk. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. Szeretett testvéreim, világ meggyőződéssel vallom, hogy Pál apostol ugyanazt mondta, amit Jézus mondott. A különbség az, hogy Pál bonyolultabban mondta azt, amit Jézus hallatlanul egyszerűen tudott mondani. De ugyanazt mondta Pál is. Teológiai fogalmakkal, filozófikus gondolatmenetekkel, igazából ugyanazt az evangéliumot hirdette. Ő bonyolultabban, amit Jézus egyszerűen hirdetett. Ha ez így van, testvérem, akkor két irányba mozdulhatnak a gondolataim. Az egyik irány az, hogy hát akkor maradjunk Jézusnál, az egyszerűnél, a forrásnál, az igazinál. Ha van egyszerű, ha van teljesség, akkor miért használj, miért legyünk a mi gondolataink világába, de Pálnak a gondolataik is, amelyek bonyolultabbak, nehézkesebbek. És volt is, meg van is a kereszténységen belül olyan mozgalom, hogy hagyjuk Pál. Túlságosan rabbinisztikus, zsidós, filozófikus, elvont, ködös, mennyivel egyszerűbb az a csodatos napfény, amit Jézus bor sugárzik. Hagyjuk Pált, és legyen elég nekünk Jézus. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy mégse olyan egyszerű a dolog, hogy csak úgy elhagyhatjuk Pált, mert mi ma nem tudjuk azzal a közvetlenséggel adni Jézust, ahogyan ő önmagát tudta adni. Tehát valami módon mi is csak közvetítjük Jézust, és ha már mi is csak közvetíteni tudjuk, akkor talán mégiscsak érdemes Páltól tanulni, hogy hogyan kell közvetíteni. Persze az lenne a legegyszerűbb, ha mindenki közvetlenül kapná Jézustól a kenyeret, a mennyei kenyeret, de hát ez nem megy. Pontosabban mondjuk el ezt a kettősséget, hogy igenis van rá lehetőség, hogy mindenki a maga misztikus meditációjában valami módon próbáljon oda közeledni Jézushoz és tőle közvetlenül kapni a kenyeret. Van erre lehetőség ma is. Nem egyszerű az út, és nem egyik percről a másikra megy. Igenis, el lehet jutni bizonyos gyakorlatokkal, szomjúsággal, akarással, imádsággal, vágyakozással. El lehet jutni oda, hogy közvetlenül kapja a Jézus kezéből a kenyeret. Tehát van egy másik út is, amit az első keresztények jártak, és amin nekünk is lehet járnunk. Ez pedig a tálcán kínál kenyér, amint hogy Pál apostol is itt a Római levélben már tálcán, az ő teológiájának a tálcáján kínálja a mennyei kenyeret. És ez a második lehetőség, ez nem esetleges és nem jaj, de kár, hogy csak ez van, nem ilyen, ez elvi lehetőség, hogy úgy mondjam, ez Istentől rendelt lehetőség. Pál egyszer ezt úgy mondta, hogy az evangéliumot az ige hirdetés viszi tovább. Az ige hirdetés az a tálca,
amin a mennyei kenyeret kínáljuk az embereknek. És íme itt van mindjárt az első példa, maga Pál is a saját gondolkodásának, teológiának, igen hirdetésének a tárcáján adta az evangélium kenyerét az embereknek. Ez hát nem véletlen, úgy, hogy ezt ki lehetne hittatni. Ez a dolgoknak a rendje, hogy amennyire lehet keressük a közvetlen kapcsolatot, de ugyanakkor gyülekezetben is élünk, az isteni rend szerint, a gyülekezetben pedig tálcán kínálják nekünk az Isten kenyerét, ez a tálca, az ige hirdetés. A baj ott szokott lenni, ott szokott keletkezni, amikor a tálcát komolyabban veszik, mint a kenyeret. És az egyház történelem bővölködik ilyen bajokban, a tálcát túlhangsúlyozzák és elfelejtkeznek, hogy esetleg nincs kenyér a tálcán. Ez a hónap a reformáció hónapja. A reformációban a tálca, amin kínálták az evangéliumot, ez a fogalom volt, hogy a megigazulás. Éppen a római levélből vette Luther Márton és vették a többiek. A megigazulás, az igazság, Isten egy bírói eljárás során minket, bűnösöket igaznak minősít. Ezért az életüket adták volna, ezért a fogalmazásért, ezért a dogmáért. És kicsit elfelejtkeztek róla, hogy ez csak egy tálca. Ezen a tálcán is lehet kínálni az evangéliumot, de ez csak egy tálca. És hogyha nincs benne rajta a kenyér, a jó ízű Isten kenyér, akkor önmagában ez a doktrina, hogy nem amúgy, hanem elígy van az üdvösség, akkor ez bizony valami kevés. Tehát csak arra kell ügyelnünk, hogy jó lehet, nincs más lehetőség tálcán kínálni a kenyeret, azért a fontos mégiscsak a kenyér legyen, az Istennek a valóságos, éltető, újjáteremtő, szava, élő igéje, amit mondom, nem tehetünk másként, mint hogy az ige hirdetés tálcáján kínáljuk, mint ahogy Pál apostol kínálja a római levél 8. fejezetében hallatlanul nagy mennyiségű és jó ízű Isten kenyeret kínál mi végünk. Az ő szavainak, fogalmainak a tálcáján. Na még egy gondolatot arra, hogy de hát mi az, hogy ige hirdetés? Hát nyilván nem az az ige hirdetés, hogy Pál apostolt egy az egybe átveszem, és most exegetálom, hogy Pál hogyan gondolta. Én úgy értem az ige hirdetés szolgáltatást, hogy amiként az Isten kenyerét Pál a maga tálcáján nyújtotta, ezt az egész ügyet a 20. században, itt ezen a szószéken, vagy akár melyik prédikátor, bármelyik szószéken, a maga tálcáján adja a gyülekezetnek. Kicsit közelebbről értsük a dolgot. Pál apostolnak a tálcája, az tipikusan rabbinisztikus, teológikus tálca volt, amiben ilyenek voltak, hogy Ádám kontra Krisztus, Krisztus kontra Ádám, aztán bűn, kárhozat, Mózes, törvény, jutalmazás, büntetés. Tehát ezek a ótestamentumi és teológiai, szakmai kifejezések, ezek voltak az a tálca, amin ő elmondotta az evangéliumot. Na most az én dolgom testvéreim az, hogy megértvén azt, hogy igazából mit akart elmondani Pál, én a magam tálcáján kínáljam néktek az Isten kenyerét. És erre készültem elmélkedésembe, és ezt cselekszem most a továbbiakban. Elmondok 3 szót, ami ma inkább érthető, mint volt ezelőtt, mert ezt nem is előtt használták ezeket a szavakat. A mai ember gondolkodásának mondanak valamit ezek a szavak, és ezért ezen a tálcán szeretném ma délelőtt néktek kínálni az Isten kenyerét, az evangéliumot. Ezt a 3 szót mondom most testvéreim, és ebben majd mindjárt látni fogjátok, igaz az egész római levél, a leghatalmasabb gondolatmenet az újszövetségben. Az egész római levél benne van valami módon, ebben a 3 modern szóban, amit mi már jobban értünk, mint az, hogy meg igazulás és kárhozat és károsztatás és a többiek. Tehát ez a három szó így hangzik, ezt ilyen feszültség, közeg és erő. Nézzük közelebbről ezt a három szót. Pál apostol is azt vallja a római levélben, amit azóta mindenféleképpen tovább gondoltak, tudományosan kategorizáltak, hogy embernek lenni olyasmit jelent, hogy feszültségekben élni. Az állat nem él olyan feszültségekben, mint az ember. Egyik híres amerikai költő írt egy költeményt, hogy de irigylem az állatokat. Na, szívesen mennék közéjük, ott nem térdelnek egy másik állat előtt, és nem hurdolja lelkiismeret őket esténként, hogy nem csinálták meg a dolgokat. Egy nagy költemény ír arról, hogy de jó lenne visszamenni közéjük. Hát nem lehet, nem lehet. Emberek vagyunk. És embernek lenni azt jelenti, hogy feszültségekben élni. Feszültség az önmagában, hogy én férfi vagyok, a másik nő, ez halálunkig nem tudjuk kiiktatni. Feszültség az, hogy én magyar vagyok, és nem román, vagy orosz, vagy német, itt a közülöttünk élnek. Feszültség az, hogy az elmém is működik saját rendje törvénye szerint. Egy másik törvény szerint működik a szívem, és ez a két működés, ez nehezen hozható összhangba egymással. És hát hadd idézzem Pált, aki csodálatos mondatokat mondott az ember létnek a feszültségeiről, éppen a római levélben, éppen az előző fejezetben. Azt cselekszem, amit nem akarok. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn törvényével, amely tagjaimban van. Látjuk azt, hogy a törvény szó Pálnál többet jelent, mint a mi nyelvtanunkban vagy szótárunkban. Mi megszoktuk azt, hogy a törvény az olyasmi kérdés, hogy a természet vagy egy társadalom működik, és mi ellessük a működési szabályokat, és ezeket absztrakt módon fölírjuk képletekbe. A törvény az ellesett igazság. Pálnál sokkal dinamikusabb a törvény, mert ebből a néhány mondatból is hallhattátok. A törvény maga a működő rendszer. Lehet kiolvasni ennek a rendszernek a működési szabályait, de Pál szerint a törvény az maga a dinamikus rendszer. Azt mondja, ismerek egy törvényt magamban. Nem megfigyeltem valamit, hanem tehetetlen vagyok egy törvénnyel szemben, amely működik bennem. Hogy az elmémmel akarom a jót, az egész idegrendszerem pedig rá kényszerít a másik valaminek, az ellenkezőnek a cselekvésére. Tehát törvény, mondja Pál. Na, testvéreim, feszültségekben élünk. Mit lehet csinálni ez ellen? Az elmúlt héten használtam ezt a kifejezést, hogy amputált emberek vagyunk, igen. Ez ellen a feszültség ellen lehet úgy küzdeni, hogy leamputálom a feszültség egyik elemét. A középkor próbálta a testet leamputálni, különféle aszketikus önkínzó gyakorlatokkal nem sikerült. Jött az újkor, Most a szellemet akarja leamputálni magáról az ember, mert zavar a szellem, idegesít a szellem. A szellem azt mondja, hogy ostoba vagy, rosszul csinálod, nyomorék ember vagy, több lenne az élet annál, hogy csinálsz. A szellem zavar, a szellem fáj, leamputálom a szellemet. Tehát vannak ilyen évszázados kísérletek, hogy hogy lehetne kiugrani ebből a feszültségből, az emberlét feszültségéből. És már bőven van tapasztalatunk arra, hogy se a testet igazán nem lehet leamputálni, se a szellemet. Valami módon meg kellene találni az összhangot, valami módon integrálni kellene együvé a kettőt. Ez a megváltásnak a modern fogalmazása, amelyek azelőtt kibékíthetetlen, gyilkos feszültségben voltak egymással, azok valami csoda folytán egybe simulnak, harmonikus egységet alkotnak. Hát tehát itt van testvérek a feszültség, amikor Pál apostol az üdvösségnek a misztériumát föltárja, akkor az alapgondolata, kiinduló gondolata a feszültség. Embernek lenni azt jelenti, hogy feszültség. A második gondolat azt mondja Pál, hogy nem is csak az a baj, hogy belül feszültségek vannak és tépik, gyilkolják az életünket. Az a második nehézség az ember létnek, hogy közegben élünk. Ezt a modern ember egyre inkább érti, most már van a szocializmus, meg szociológia, meg társas lélektan, meg mindenféle mutatja azt, hogy igenis az ember közegben él, társaságban, szocietásban, együttesben. De hát a Szentírás nem csak arról tud, hogy embereknek a társulatában élünk, hanem szellemi közegben is élünk. És még azt is hirdeti a Szentírás, hogy kétféle szellemi közeg ütközik mi bennünk. Kétféle szellemi erőnek a támadási pontja az ember. A 8. fejezet első, második mondatában erről beszél Pál, az élet törvénye megszabadított téged a halál törvényétől. Tehát megint gondoljunk, amit az imént mondottam, a törvényről. Van a halál törvénye, és van az élet törvénye. És ezt a két törvényszerűséget Pál, mondom, ilyen dinamikusan működő valóságnak tekinti. A halál törvényében élünk, de ebből ki lehet jönni, és be lehet tagolódni az élet törvényébe. És a keresztényekre nézve az az apostol öröme, hogy ők átmentek a halálból az életbe. Tehát egy kicsit gondoljuk meg közelebbről. Belül feszültség van, de ez a feszültségekkel küszködő ember benne él a szellemi közegben, amely szellemi közegben egymással birkózik a halál törvénye és az élet törvénye. Kicsit tudatosítsuk, hogy mi az, hogy a halál törvénye. Hát azt, testvéreim, hogy nem kell külsően akarni, teremteni, van ilyen, hogy gyűlölet, erőszak, háború, könyörtelenség, embertelenség. Van ilyen, és sodró erejű valóság, emberiség méretekben iszonyatosan sodor ez a halál törvénye. Van, és ez engem is ostrogol, mint ahogy az embertársaim részéről is sugárzik rám a türelmetlenség, a gyűlölet, a szitot, az átok szó. Tehát van ilyen, hogy a halál törvénye, a halálnak a dinamikus valósága. És van ilyen, hogy az élet törvény, az életnek a ugyancsak dinamikus, bár nem annyira kiabáló, nem annyira erőszakos, de mégis csöndesen, finoman mindent átjáró valósága van. az élet törvénye. Itt ilyenekre gondoljunk, hogy van olyan, hogy szépség, van olyan, hogy igazság, van olyan, hogy tisztaság, van olyan, hogy szeretet, van olyan, hogy megbocsátás, van olyan, hogy békességes tűrés. Ez is van, az élet törvénye. És Pál apostol a kereszténységet így nevezi, hogy megszabadultunk a halál törvényétől, és kiszolgáltattuk magunkat boldogan az élet törvényének. Persze nem naív álmodozó Pál, tudja azt, hogy egzisztenciális fordulat után is még továbbra a halál erőkostuma alatt vagyunk, sőt, olykor még erősebben. Ez nem változtat azon, hogy lényegesen átmentünk a halálból az életre, az életnek a birodalmába léptünk. A római levélnek itt van mondom, tehát a mondani valója, hogyha újfajta tárcát kínálom a testvéreimnek, az evangéliumot, feszültségben élő ember, kozmikus feszültségben is él, nem csak pszichés belső feszültségben, kozmikus feszültségben él, de eközben, miközben ezek tudatosodnak benne, eközben ráeszmél, hogy van ilyen, hogy Isten országa, ez a régi fogalom, a teológiai fogalom, és van ilyen, hogy az életnek a lelke, életnek a törvénye. Lehet élni, és Isten a keresztényeket édesgeti beljebb az életbe. És itt jön a harmadik szó, amit ígértem, hogy a tálca három szó lesz. Ez a harmadik szó az, hogy erő. A keresztényeknek a nagy öröme az volt, hogy valami különös erő járta át az életüket. És éppen az életnek az erői járták át, amelyek megerőtlenítették a halál erőit. A életnek a bizonyossága fölibe emelte őket mondjuk a halál félelemnek. Azt mondja, hogy Pál olvasott igébe, hogy a szolgaságból kértetek, a félelemből kértetek, a fiúság örömébe mentetek be, és kiáltjátok örömmel, hogy Abbá, Atyám, kijöttünk egy világból, mondja Pál, és bementünk egy világban, és erőt jelenti ezt az új világot egyik fogalmazásban. Római levél 8. fejezetének a végén valóságos diadal, himnuszba megy át Pál az elmélkedésből, a teológizálásból. Azt mondja, mindezekkel szembe, előtte beszél ilyesmiről, hogy nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver, sorolja föl a halál erőket, a fenyegető halál faktorokat az életünkben, és ezt erre így folytatja egy ilyen himnusztal szinte, mindezekkel szemben feletté diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Erő, így mondottam, igen, a dinamikája szerint erő, tartalma szerint szeretet. A római levélnek itt van az egész mondani, ahol a feszültségben élő ember kozmikus erőknek a nyomorúságában, a támadás özönében él, és belülről nem tudja megoldani az emberlét feszültségeit. Kell egy külső rásugázó segítség, egy rásugázó erő, aminek a tartalma igazából az, hogy Isten szeret, gyermekének tekint Jézus Krisztusban, újra hazatalált, hazahívogatott gyermekének tekint, és ebben van a mi üdvösségünk. Tehát testvéreim, szinte azt lehet mondani, hogy most egy pár perc alatt az egész római levelet összegeztem. A római levélnek az összegezése ez, hogy az emberlét, a küszködő, a kínlódásokkal teli emberlétnek egy kulcs szava van, és ez az, hogy Krisztus, Jézus Krisztus. Minél közelebb Jézus Krisztushoz, annál közelebb a harmóniához, annál közelebb az erőforráshoz, annál közelebb a bizonyosságokhoz, annál közelebb az örök élethez. Ez ennek a csodálatos levélnek a mondani valója, és mondom éppen a római levél 8. fejezetében szinte kulminál az, ahogy kínálja Pál az evangéliumot. Ő azokban a régi fogalmakban, én most megpróbáltam ezen az újfajta tárcán, feszültség, azután közeg, szellemi közegben élünk, és erő, egyszerű szóval Isten szeretete, Krisztus közelsége, Krisztus erő, ebben oldódik meg a különben elviselhetetlen feszültség az emberlétnek, Jézus Krisztus közelébe integrálódik, szép harmonikus egységbe, testünk, lelkünk, mindenféle feszültségünk, és ez a megváltás. Köszönöm szépen, hogy